Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és remélem jól telik a nyaratok, remélem bírjátok ezt a meleget. Nálam 30 fok van otthon, kinek van 30 foknál több otthon? 30 foknál több van? Őszinte részvétem. Micsoda? Sarokban 90 fok, az nálam is annyi van. Kinek van 30 foknál kevesebb otthon? Na, ti vagytok az áldottak. Legyetek hálások ezért. Tegnap nagyon jó volt, kimentünk a Velencei tóra. A Velencei tó vize az olyan, mint egy fürdőkád víz. Tehát így van, amikor megnyitod a meleg vizet. Olyan meleg, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon jó volt együtt lenni. Nagyon készültem a mai üzenetre, igazából alig aludtam éjszaka. Elég nehéz volt a felkészülésem, mert pénteken egész nap otthon voltam, és feküdtem, mert annyira beteg voltam. De Isten a szívemre helyezett egy üzenetet, amivel szeretnének ma benneteket bátorítani, és remélem, hogy inspirálni fog, és tovább fog vinni mindannyiunkat, mint gyülekezetet a következő szintre, és az egyéni életünkben is. És a mai üzenetnek az a címe, hogy All In. Tudjátok-e, mit jelent, hogy All In? Mikor használjuk ezt a kifejezést, hogy all in? Hol használjuk? A pokerezésnél. Ki tudja, mit jelent ez, hogy all in? Minden zsetont felteszünk egy lapra. Igaz? A mai nap erről szeretnék beszélni, hogy all in. Remélem felkeltette az érdeklődéseteket ez a cím. Tudjátok, ami nagyon inspirált erre az üzenetre, az, amikor látom embereknek az életét teljesen megváltozni, és minden évben, augusztusban szokott lenni bemerítkezés itt a gyülibe, tavaly is többen bemerítkeztek, és annyira fantasztikus látni azokat az embereket, akik Krisztusnak adták az életüket, és csak elmondják a bemerítkezés előtt, hogy milyen változáson ment keresztül az életük, és hogy miért döntöttek úgy, hogy bemerítkeznek. Szeretnék nektek felolvasni egy történetet, illetve nem egy történet, hanem ez egy bizonság. Pár héttel ezelőtt a Hillsong London gyülekezetben bemerítkezett egy lány, akit úgy hívnak, hogy Rachel, és ez nem az a Rachel, akiről korábban beszéltem, és annyira bátorító volt olvasni az ő bizonságát, és szeretném ezt most nektek felolvasni. 3 évvel ezelőtt, második éves főiskolai tanulmányaim alatt nagyon depressziós lettem. Nagy volt rajtam a nyomás, és nagyon mélyre süllyedtem, ahonnan tényleg úgy éreztem, nincs kiút. Elkezdtem a testemmel visszaélni, bulimiás lettem. Rengeteget ittam, hogy a fájdalmat elnyomjam, és különböző gyógyszereket szedtem, hogy lefogyjak, és ezáltal jobban érezzem magam. Ez alatt egy időben szorongásos betegségben is szenvedtem, ami miatt készen álltam, hogy öngyilkosságot kövessek el. A sulit nem tudtam folytatni, míg egy nap a legjobb barátom elvitt a gyülekezetbe. Az alkalom alatt egy ember odajött hozzám, és elkezdett értem imádkozni gyógyulásért, pedig nem tudta, hogy mind megyek keresztül. Szóval ez biztos, hogy Isten volt. Nem tudom szavakba leírni azt az érzést, amely megérintett, csak azt tudom, aznap meggyógyultam. Az Úr a karjaiba vett, és kiemelt a sötét helyről. Azóta a sulimat is be tudtam fejezni. Kaptam egy fantasztikus munkát, Isten szenzációsan jó, és annyira valóságos, és nem tudom megköszönni elégszer nap mint nap a gyógyulásomat, és azt az új életet, amit kaptam tőle. Izgatott vagyok, hogy itt vagyok ismét a gyülekezetben, a családommal. És annyira izgatott vagyok azzal kapcsolatban, ami jönni fog. Ezért ma eldöntöm, hogy beszeretnék merítkezni. Ez annak a szimbóluma, hogy Istennek kötelezem el az egész életemet. A múltam a múlté, de a jövőm Istené. Ez all in. Ez az all in. Tudjátok, ezek nem csak szavak, nem csak dolgok, amiket teszünk, hanem valóság. Valóságos dolgok, amik egy ember életében lejátszódnak. Mert egy valóságos Istent szolgálunk, egy valóságos Urat, egy igaz, hiteles Istent imádunk. És tudjátok, Csak elkezdtem gondolkozni azon, hogy amikor all-inezünk, tehát magyarul mindent felrakunk egy lapra, ezt sosem azért teszed, mert a melletted ülő is ezt csinálja. Nem azért teszel fel mindent egy lapra, mert valaki megkért erre, vagy valaki ezt mondja, a vezetőd ezt mondja, vagy a pásztorod ezt mondja, vagy az anyukád, vagy az apukád ezt mondja. Nem azért teszünk fel mindent egy lapra, mert valaki, bárki mondja ezt nekünk, hanem azért, mert én eldöntöttem, hogy mindent felrakok. Mindent. Mindent, az egész életemet, az minden egyes zsetont. És tudjátok, emlékszem, amikor én megtértem, és amikor ide kerültem ebbe a gyülekezetbe 13 évvel ezelőtt. 13 évvel ezelőtt kerültem ebbe a gyülibe, akkor indult a KKE. És ez a Szeredit 24 szám alatt indult el. Ott volt az első házi csoport. És akkor találkoztam először életemben a Deniszékkel. És onnantól kezdve elkezdtem járni a gyülekezetbe. És nagyon-nagyon jók voltak az alkalmak, nagyon tetszett a tanítás, nagyon jó volt az emberekkel együtt lenni, de ami a leginkább megfogott, az volt, hogy láttam ezeknek az embereknek az életében Isten igéjét. Láttam, hogy nem csak beszélnek róla, de meg is élik. És én is ezt akartam. Pontosan ezt akartam én is. És láttam azt, hogy ők nem csak a máért élnek, nem csak magukért élnek, hanem egy nagy lelkű életet élnek, és nagy lelkűek voltak mindenkivel, és volt céljuk, volt jövőjük, volt elhívásuk. És ez valami annyira nagy vágyat keltett bennem, hogy azt mondtam, hogy én is ezt akarom, és én is bele akarok rakni mindent. All in. Tudjátok, nem tudom, hogy hányan ugrottatok már szikláról, vízbe. Ki ugrott már? Zoltán, azt tudom, hogy ugrott. Hányan ugrottatok? Csak egy ember? Valaki? Nem muszáj szikláról, valami magas dologról. Emlékszem, hogy pár év ezelőtt elmentünk Horvátországba, Zadarba. Nem tudom, hányan voltatok Zadarban már. Ott van egy strand, és van ott egy kiépített ilyen strandrész, egy beton emelvény, egy 10 méteres magas emelvény, amiről bele lehet ugrani a tengerbe. Most ez messziről az ilyen kis pici emelvénynek tűnik, 10 méter az nem tűnik olyan soknak, és emlékszem, ott voltam a tesóimmal, és Dorejjel beszélgettünk, és akkor Dorej, kipróbáljuk? Aha, persze. Oké. Felmentünk. Első szint ott csak 2 méter, második szint 5 méter, harmadik szint 10 méter. És oda mentünk a szélére, és lenéztünk, és azt mondtuk, hogy oh my gosh, ez hihetetlen, ez túl nagy. Amikor felmész 10 méter magasságba, és le akarsz ugrani, az sokkal nagyobbnak tűnik, mint lentről. Nem tudom, hogy hányan próbáltátok már ki. De nagyon-nagyon féltünk, és emlékszem, mondtam a Dorejnek, Dorej, meg akarod csinálni? Azt mondta, igen. Akkor mindent bele kell, hogy adjunk. Nem mehetünk oda úgy, hogy... Mert akkor félreugrunk, és rosszul ugrunk, és fejjel lefelé érkezünk, meg nem tudom hogyan. Ha ugrunk, akkor nem nézünk le, csak futunk és ugrunk, és mindent bele. És ezt meg is csináltuk. És beleugrottunk. Az volt az egyetlen egy probléma, hogy én fogtam a Dorejnek a kezét, és ő egy kicsit később ugrott el, mint én, szóval egy picit az oldalára érkezett, de leugrott, és megcsinálta, és utána egy óriási nagy tapsot kapott az egész strandról. De hallottam olyan történetet is, hogy egy srác próbált leugrani, ugyanígy egy szikláról, de annyira félt, hogy nem mert akkorát ugrani, és fennakadt egy ágon gyakorlatilag a sziklán. És... Tehát se nem maradt fönt, se nem jutott le, tehát ott valahol középen maradt. Tudjátok, nagyon sokszor ugyanígy van az életünkben is, a keresztény életünkben, hogy ott állunk a szikla szélén, és azt mondjuk, hogy ugorjak, ne ugorjak. Megcsináljam, ne csináljam meg. Eljöjjek most gyülibe, ne jöjjek el. Elmenjek most a házi csoportra, most adakozzak, vagy ne adakozzak. Vagy megcsináljam, vagy ne csináljam meg. Hányan voltatok már így? Őszintén. Én is voltam így. És ott állunk a szikla szélén, és nagyon könnyen egy ilyen langyos keresztényekké válhatunk, akik nem tudjuk, hogy mit csináljunk. De valamit szeretnék mondani. Ha ugrani akarsz, akkor ugorj, és adj bele mindent. Ha ugrani akarsz, akkor ugorj be. All in. All in. És viszont valamit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, az az, hogy ha ezt azért teszed, azért jössz egy gyülibe, vagy azért adakozol, vagy azért mész el házi csoportba, mert a másik, a melletted lévő ezt csinálja, vagy valaki megkér, csak emiatt mész el, akkor szeretném, ha tudnád, hogy ez nem a megfelelő motiváció, ez nem az a motiváció, ami miatt gyülekezetbe kéne, hogy járjunk, vagy itt kéne, hogy legyünk. Rossz okból tesszük. Az egyetlen ok, ami miatt all-in-ezel, az egyetlen ok, ami miatt mindent beleadsz, az egyetlen ok, ami miatt mindent felraksz egy lapra, az az, hogy te, egyedül te eldöntötted, és azt mondtad, hogy all-in. Az egyetlen ok. Ez kell, hogy legyen. Kedden volt egy frontline-unk, ami az önkénteseknek szól a gyülekezetbe, és kiírtam, hogy mi lesz, és hogy lesz, és mit fogunk csinálni. És két ember, a Csuszka meg a Rezsnyák Máté kiírta, hogy bocs, nekem vizsgáim vannak holnap után, szóval nem tudok menni. De utána egy pár órára rá azt mondták, hogy mégis megyek. Há? Mondtam a Máténak, hogy biztos? Tehát tudom, hogy érettségizel másnap, biztos? És a Máté eljött kedd este, és a Csuszka is ott volt úgy, hogy csütörtökön vizsgázott. És azt mondtam, hogy wow, ez all in. Ez all in. Ez all in. Azt mondta Máté, hogy én mindent felrakok erre, nem érdekel. Szóval nekem ezt csak azért mondom el, hogy... Szeretnénk biztosak lenni, hogy egy olyan gyülekezetet építünk, és egy olyan gyülekezet vagyunk, és azért jövünk el gyülekezet. Nem azért jövünk el, mert valaki megkért erre, nem azért, mert felhívotta a házi csoportvezetőm. Nekem az a vágyam, hogy ne azért jöjjünk el, csak mert, hogy, valaki megkért, hogy szolgálj, és azért itt vagy, hogy szolgálj, hanem akkor lesz nagyon erőteljes és nagyon erős család és otthonunk, amikor azt mondjuk, hogy nem, ez az én döntésem. Tudod mit? Lehet, hogy meghívtak, de ez az én döntésem. Én azt mondom, hogy all in, és mindent bele akarok rakni. Tudjátok, egy kicsit szeretnék még ebben mélyebben belemenni, ebbe a dologba. Én, mint pásztor, nagyon sokat beszéltünk az otthonról, hogy mit jelent a gyülekezeti otthon. Nem azért jövünk el gyülekezetbe, mert éppen ki prédikál. És tudom, hogy nagyon sokan nem ezért jöttök el. És tudom, hogy nem ezért vagyunk itt. De nem emiatt jövünk el a gyülekezetbe, hogy éppen ki prédikál, vagy ki nem prédikál. A következő hónapokban sokszor lesz, hogy mások fognak tanítani itt. És... nem az alapján jövünk gyülekezetbe, hogy éppen ki, vagy mit fog tanítani. És azt mondjuk, hogyha ez a tanítás éppen inspirált, akkor eljövök következő alkalommal is, hogyha nem, akkor nem fogok eljönni. Tudjátok miért? Mert azt gondolom, a gyülekezet erről sokkal többről szól. A gyülekezet az nem egy szolgáltatás. Mi sem várunk el semmit tőletek, és igazából a gyülekezet az nem lehet soha egy szolgáltatás. Van egy olyan, nem tudom, hányan voltatok itt az előző alkalmunk, amikor a Mission videót néztük, a Vision 2013-os videót néztük. Sokan tudom, hogy itt voltatok. És akkor arról beszéltünk, hogy mi a missziója a gyülekezetnek. Tudjátok, mi egy missziós gyülekezet vagyunk, és nem egy fogyasztói gyülekezet. Szeretném elmagyarázni a különbséget. A fogyasztói gyülekezet az olyan emberekből áll, akik azért jönnek el, azt mondják, hogy oké, itt vagyok, szolgálok, berakom a pénzemet, hogyha az igényeimet kielégíti a gyülekezet. Hogyha nem, akkor keresek egy másik gyülekezetet, és továbbállok. Ezért ez a fogyasztói gyülekezet. Hogyha megtalálom a saját igényeimet itt, akkor ez nekem jó lesz, hogyha nem, akkor továbbállok. Tudjátok, számomra nem ezt jelenti az otthon. Számomra ez nem otthon. Az otthon számomra azt jelenti, hogy azért jövök el gyülekezetbe, mert szeretnék találkozni veletek. És szeretnék találkozni Istennel. És teljesen mindegy, hogy a Zsani milyen hangon énekel, lehet, hogy baromi hamisan fog énekelni. Nem érdekel, hogy a Zoli hányszor penget mellé, vagy az Ani hányszor dobol mellé, vagy ki milyen előadásmódot csinál, vagy ki hogyan beszél, vagy ki hogyan van a mikrofonnál, és ki miket mond a mikrofonba. Nem érdekel. Nem érdekel, mert nem ezért jövök el, azért jövök el, mert találkozni akarok veletek, és találkozni akarok Istennel, mert fontosak vagytok, és fontos nekem is Isten. Amen. És tudjátok, ez ugyanolyan, hogy azt gondolom, hogy ez az otthon, ez jelenti számomra az otthon, és tudjátok, Isten igéje, bárkitől halljátok, bárki állít majd ennél a mikrofonnál, és bárki prédikál, és lehet, hogy a legesetlenebb szavakat fogja mondani. Lehet, hogy te ezerszer jobban tudtad volna elmondani. Isten igéje önmagában elég ahhoz, hogy szóljon hozzád. Teljesen mindegy, hogy ki kommunikálja, teljesen mindegy, hogy kinek a szájából jön. Isten igéje önmagában elég erős ahhoz, hogy megváltoztassa az életedet. Én nemrégen voltam egy katolikus temetésen, ahol egy katolikus pap beszélt. És lehet, hogy azt mondod, hogy hú, egy katolikus misén, nem hiszem, hogy sok mindent hallasz Istentől. Nem biztos, hogy sok mindent bátorítást kapok. Tudjátok mit? Amikor elkezdte mondani Isten igéjét, és elkezdett prédikálni, Isten azonnal elkezdett szólni hozzám. Számomra teljesen mindegy, hogy ki áll kint a színpadon. Teljesen mindegy, hogy ki közvetíti az igét. Teljesen mindegy, hogy mit mond. Mert tudom azt, hogy nem az fogja megváltoztatni az életemet, akinél van a mikrofon, hanem az ige, amit kimond a mikrofonon keresztül. És ez Isten igéje. És Isten igéje sosem változik. Isten igéje örök. Isten igének van egy képessége, hogy megváltoztassa az életünket. A gyülekezet nem egy előadásmód. Ez nem egy színházi előadás. A gyülekezet egy otthon, ahol tökéletlen emberek együtt vannak, hibákkal, néha konfliktusokkal, néha nehézségekkel. Tudjátok, az anya néha elégeti a kaját, az apa néha ideges, a kutya odaszorik néha a küszöbre. Nem tökéletes család. Nem tökéletes. De úgy döntünk, hogy azt mondjuk, hogy hűségesek leszünk egymáshoz. És együtt növekszünk. Együtt. És bevárjuk a többieket, bevárjuk azokat, akik éppen lassabban növekednek, bevárjuk azokat, akik most jöttek be a gyülekezetbe, most hallják először Isten igéjét, akik most léptek először a keresztény élet útjára. Ezt jelenti a gyülekezet. A gyülekezet nem egy fogyasztói gyülekezet kell, hogy legyen. Mert egy fogyasztói gyülekezet sohasem volt, és sosem lesz képes megváltoztatni a világot. Mi egy missziós gyülekezet vagyunk. És nagyon hálás vagyok, értetek, és nagyon hálás vagyok minden egyes személyért, aki itt van ebben a gyülekezetben. Mert egy igazi kincsek vagytok, és hálás vagyok, hogy egy otthonban vagyunk, és számotokra is a KKS-t, az otthont jelenti. A mai napon szeretnék arról beszélni, hogy 5 lépésről, hogy hogyan legyünk all-in keresztények. Hogyan legyünk all-in emberek, személyek. Oké, kíváncsiak vagytok erre, hogy hogyan lehetek egy olyan személy, aki mindent felrak egy lapra. Van 5 lépés ehhez. Az első lépés, először is szeretném felolvasni nektek a Róma 1:16-ot. Róma 1:16. Mert nem szégyellem senki előtt az örömhírt, hiszen Istennek hatalma az, amelyel üdvösségre juttatja mindazokat, akik hisznek benne. Elsőnként a zsidóknak, azután a többi népnek is. Mit mond itt az ige? Hogy mindenkinek. Istennek az a cél, hogy mindenki megtérjen. Mindenki. Oké, az első lépés, hogy hogyan válj egy all-in személyé, az az, hogy meg kell értened az örömhírt. Sehogy máshogy nem tudunk mindent felrakni Jézusra, hogyha nem értjük meg az örömhírt, hogy miről szól. Ez egy megértésből kell, hogy jöjjön. Steli Zoli nagyon szereti a, nem tudom, hol vagy Zoli, ott vagy Zoli, nagyon szereti a focit. És emlékszem, amikor még ott laktam a Sasvári úton, sokszor lejött és nézegette az eredményeket. Felment a valamelyik honlapra, és a magyar csapatoknak az eredményeit nézte. Vidi Fradi, 3-0. Vidi Debrecen, 5-1. Vidi Győr, 0-0. És számomra teljesen átlagos hírek voltak ott a honlapon. Semmi különös nem volt. Néztem én is, semmit nem mondott nekem. De Zoli néha, amikor odaérkezett egy-egy eredményhez, akkor hirtelen így, ez az, yes, király. Azért, mert neki az a hír nem volt átlagos. Nem volt egy átlagos hír, hanem egy jó hír volt számára. Egy átlagon felüli hír volt. Tudjátok, addig, amíg nem érted meg, hogy mit jelent az örömhír, addig csak egy átlagos hír lesz számodra. Egy olyan hír, amit már hallottam, egy olyan hír, ami egy középszerű hír, egy átlagos hír. De amikor megértjük az örömhírnek az igazi jelentését, akkor megváltozik az életünk. Teljesen megváltozik az életünk. És ez meg fogja változtatni nem csak a te életedet, de mindenki másnak az életét. És ez lesz a legjobb hír az összes hír közül. A legjobb. A Kolossi 1.6 azt mondja, az örömhír hozzátok is eljutott, akár csak a többi nemzethez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed, és mindenhol jó gyümölcsöket terem. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Szeretném elmondani nektek, hogy mi az örömhír. Mit jelent az örömhír? Az örömhír nem az, hogy egy jó ember meghalt. Az örömhír azt jelenti, hogy egy halott ember feltámadt. És van itt egy nagy különbség. Mert Jézus azért jött el, hogy minden, ami halott, minden, ami eltört, minden, ami elromlott, minden, ami reménytelen, újból helyreállítsa. Újból reményt adjon. Jézus evangélium erről szól. Semmi más. Minden, ami eltört, helyreálljon. Ez a jó hír. Ez az örömhír. És az evangélium nagyon gyakorlatias. Az evangélium az nem csak egy mondat. Az evangélium képes megváltoztatni az életedet. Az evangélium képes megváltoztatni bármilyen problémát az életedben. Lehet, hogy fiatalok, ti is sok problémán mentek keresztül az iskolában, tanulásban. Felvételik vannak most, érettségik. Aztán a nagyobbak már, ugye munkahely, aztán még idősebbek, családban, kapcsolatok, ugye, bejönnek, párkapcsolati dolgok. Tudjátok, minden, ami ebben a társadalomban elromlott és eltört, az evangélium képes helyreállítani. Minden megoldás az emberiség minden problémájára, a társadalom összes problémájára az evangéliumban rejlik, az evangéliumban rejlik. Isten, Jézus azért halt meg, azt írja a Biblia, hogy jövőt adjon, reményteljes jövőt adjon mindenkinek. Reményteljes jövőt adjon neked. Istennek van egy célja az életeddel. Isten egy jobb életet akar adni, egy jobb jövőt akar adni, mint amilyen a múltad volt. Jobbat, mint ami eddig volt. Isten jobbá akarja tenni mindannyiunk életét. Erről szól az örömhír. Ez a remény üzenete a városunknak. Szóval meg kell értenünk, ez az első lépés, hogy meg kell értenünk az örömhírt. A második lépés az, hogy szerelmes kell, hogy legyél az örömhírbe. Szerelmes kell, hogy legyél az örömhírbe. Lehet, hogy egy kicsit furán hangzik. Hadd magyarázzam el. Zsani kiskorától kezdve imád táncolni. Szerintem már az anyukájának a pociában is táncolt. Gyerekkorától kezdve imád táncolni. Ez nem úgy, hogy úgy szeret, hanem imád táncolni. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy úgy benne van és nem tud mást csinálni, nem tud nem táncolni. És gyerekkorában sose bátorította senki arra, hogy táncoljon, mert mindenki azt mondta neki, hogy ő belőle nem lesz jó táncos. Ezért sose iratták be a szülei tánctanfolyamra, vagy bármilyen dologra, hanem neki kellett egyedül saját magát tréningeznie. De tudjátok mit? Ő annyira szerette, annyira szerelmes volt a táncba, hogy nem érdekelt az emberek véleménye. Sosem, és még most sem. És nem érdekli őt, hogy ki mit mond. És elment tanárhoz, és azt mondták, hogy hát nem eléggé hajlékony. De tudjátok mit? Őt nem érdekli ez. Táncol. Csinálja. Miért? Mert szerelmes belé. Mert imádja csinálni. Tudjátok, ugyanez van, amikor szerelmesek leszünk az evangéliumba, akkor Jézus jobban érdekel majd minket, mint az, hogy az emberek mit mondanak és mit gondolnak. Ez ugyanilyen. És amikor egy ilyen életet élünk, amikor szerelmesek leszünk az evangéliumba, ez képes átformálni egy teljes várost és egy nemzetet. Emlékszem, hogy régebben, amikor emberek megkérdezték, hogy hova mész vasárnap, azt mondtam, koncertre. Mivel foglalkozol? Amikor még pásztor lettem, még az elején is volt ilyen, hogy mivel foglalkozol is? Gitártanár vagyok, producer, önkénteskedek egy egyesületnél. De amikor szerelmesek leszünk az örömhírbe, akkor megváltozik az életünk. És ma már nem így megyek oda, azt mondom, hogy tanár vagyok, és amúgy pásztorok egy gyülekezetet Fehérváron. És azt mondják az emberek, hú, király, király. Ilyet is ritkán hallani. De tudjátok miért? Azért, mert nem érdekel az embereknek a véleménye. Jobban érdekel Jézus, mint az embereknek a véleménye, hogy mit mondanak. Szóval lehet, hogy azt érzed, hogy meg kell erőltetned magadat, hogy beszélj az embereknek Jézusról. Lehet, hogy mindannyiunknak volt már ilyen, szerintem. Hogy úgy meg kell erőltetned magadat, hogy most biztos, hogy kéne beszélnem neki, olyan ciki. Ne erőltesd. Azt a tanácsot adom nektek, ne erőltesd. Fókuszálj arra, hogy ess szerembe Jézussal. Legyél jobban szerelmes belé. Legyél jobban szerelmes az evangéliumban, és azt fogod észrevenni, hogy az életed megváltozik. És nem fog érdekelni, hogy ki mit mond. Jobban fog érdekelni Jézus. Ez egy szívbeli dolog, hogy mibe vagy szerelmes. Ez attól függ, hogy hol van a szíved. Négy dologban lehet benne a szívünk, ami megmutatja, négy dolog mutatja meg, hogy hol van a szívünk. Az egyik a gondolataink, a beszédünk, az időnk és az értékeink. Oké, menjünk az elsőre, gondolataink. Máté 9:4. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Azt írja itt a Biblia, hogy ami a szívünkben van, arra fogunk gondolni. Szóval ami a szívedben van, amiben szerelmes vagy, arról fogsz gondolkozni. Oké? Megvan? Tudom, hogy az ifik közül sokan szeretitek azt az amerikai cukorkát, amit úgy hívnak, hogy Skittles. Hányan szeretitek a Skittles-t? Hú. Nem is tudom, Magyarországon lehet kapni Skittles-t? Lehet. Nagyon jó. Hoppá. Itt valaki nagyon-nagyon szereti a Skittles-t. Szóval, ha szereted a Skittles-t, akkor azon fogsz gondolkozni, hogy honnan szerzed meg a következő Skittles-t. Hogyan szerzed meg rá a pénzt, hogy megvedd a következő Skittles-t. Azon gondolkozol, hogy milyen kiszerelésben fogod megvenni a következő Skittles-t, hogy milyen ízekben kapod meg, ezen fogsz állandóan gondolkozni. És ez nem fog megerőltetést okozni számodra, igaz? Nem kell rávenned magadat, hogy ezen gondolkozz, hogy Skittles-t. Ez lesz a fejedben. Miért? Azért, mert ami a szívünkben van, az van a gondolatainkban is. A második dolog a beszédünk. Máté 12:34. Mert azt mondja ki az ember, amivel tele van a szíve. egyértelmű ez az ige. Ami a szívünkben van, azt mondjuk ki. Tehát, ha szereted a Skittles-t, akkor arról fogsz beszélni, hogy hol vetted a legutóbbi Skittles-t. Ezzel fogsz beszélni a barátaiddal, erről fogsz csevegni velük, amikor összejöttök, hogy hol találod meg a legjobb Skittles-t, hogy hogyan szerzitek meg a pénzt a legjobb Skittles-re, erről fogsz beszélni, mert minden, ami a szívedben van, arról fogsz beszélni. A harmadik dolog az időnk. Példabeszédek 13.9. Terveidet a szíved készíti. Szóval, amit be az időnket fektetjük, az a szívünkből jön. A szíved prioritálja azokat a dolgokat, amiket szeret. Amit szeretsz, ott lesz az időd is. Ha szereted a Skittles-t, akkor be fogsz tervezni időt, hogy mikor mész el és mikor veszed meg azt a Skittles-t. Megtervezed, hogy mikor fogod megenni a Skittles-t, és megtervezed még azt is, hogy hogyan és mikor fogod megosztani másokkal, igaz? A Skittles-t. Azért, mert ez van a szívedben, és be fogod tervezni. Oké. Okay. A negyedik az értékeid. Máté 6.21. Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Ha szereted a Skittles-t, akkor a pénzedet arra fogod költeni, hogy megvedd az utolsó pénzedből is a Skittles-t. Ha imádod a Skittles-t, akkor erre fogod költeni, és a legjobbat akarod megvenni. És senki sem fog erre kényszeríteni, igaz? Meg fogod venni. És bele fogod adni, mert a szívedből jön. Tudjátok, ugyanígy, amikor elkezdjük szeretni Istent, szeretni Jézust, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a gondolatainkban Jézus lesz. Azt fogjuk észrevenni, hogy a beszédünk Jézusról fog szólni. Azt fogjuk észrevenni, hogy beiktatunk időket, hogy Istennel töltsünk időt. Vagy hogy elmondjuk másoknak ezt a dolgot. Vagy azt fogjuk észrevenni, hogy a pénzünket bele tudjuk adni, és tudunk adakozni, és Krisztusnak tudjuk adni az értékeinket is. Minden alkalommal, minden Petőfinek a végén van lehetőség, hogy adakozzunk. Szeretnék valamit mondani. Soha ne adj csak azért, mert nyomást érzel magadon, hogy adnod kell. Soha. Soha ne adj azért, mert a melletted ülő ad. Soha ne adj azért, mert úgy érzed, hogy muszáj adnod. Azért tedd, mert ez van a szívedben. Ezt szeretnéd. Szóval arra bátorítlak benneteket, hogy essünk szerelembe az evangéliumba, és azt fogod látni, hogy a környezeted meg fog változni. Az emberek körülötted meg fognak változni. A harmadik lépés ahhoz, hogy egy all-in keresztényeké váljunk. Legyél magabiztos az örömhírbe. Okay? Legyél magabiztos az örömhírbe. Például, hogyha valaki odajönne hozzám, és azt mondaná, hogy figyelj Géza, láttuk, hogy a Zsani lopott a Tesco-ból. Azt mondanám, hogy nem hiszem. De Géza, tényleg láttuk, hogy ott voltunk mi is, és láttuk, ahogy kihozza a cuccokat, és lopott a Tesco-ból, nem fizette ki. Nem hiszem el. De Géza, tényleg hidd el, nem. A H&M-ből lehet, de a Tesco-ból biztos, hogy nem. Tehát onnan biztos nem. Miért? Azért, mert magabiztos vagyok abban, hogy a Zsani sose lopna a Tesco-ból. Soha nem lopna a Tesco-ból. Mert ismerem őt. Vannak dolgok a világban, az életemben, amikben magabiztos vagyok, és vannak olyan dolgok, amiben nem vagyok teljesen magabiztos, teljesen biztos. Például nem vagyok teljesen biztos, hogy az EU a legjobb Európának. De ez az én véleményem. De abban viszont magabiztos vagyok, hogy az evangélium az egyetlen megoldás mindenre a világon. És az evangélium az egyetlen reménye, Jézus az egyetlen reménye a társadalomnak és az emberiségnek. Ebben az egyben biztos vagyok. Szóval amikor magabiztosak leszünk az örömhírbe, amikor magabiztos leszel az örömhírbe, akkor az örömhír, az evangélium úgy lesz kikommunikálva, ahogyan eredetileg megtervezték ezt. Amikor először az örömhírt elmondták, ezek a keresztények sosem voltak langyos, kétszívű ilyen kis langyi keresztények, hanem ezek erős, szenvedélyes keresztények voltak. Olyan keresztények, akik mindent beleadtak. All in keresztények voltak, következetesek, elkötelezettek, és így kommunikálták ki az evangéliumot. Az első gyülekezet, mikor megalapult, akkor ezt látjuk, hogy szenvedélyes keresztények voltak ott, akik mindent beleadtak, akik azt mondták, hogy nem érdekel semmi, all in, benne vagyok, itt vagyok, használj Istenem, nem voltak langyosak. Tudjátok, a világban nagyon-nagyon sok langyos keresztény él. Ne értsétek félre. Szóval nagyon-nagyon sok, inkább úgy mondom, hogy nyomorúságos keresztény. Akik nem azért nyomorúságosak, mert nem ismerik az örömhírt, mert ismerik. Nem azért nyomorúságosak, mert nem szeretik az örömhírt, mert szeretik. Tudjátok miért? Azért, mert nem elég magabiztosak az örömhírbe. Mert hogyha magabiztos vagy az örömhírbe, akkor magabiztos leszel Isten szeretetébe. Hogy Isten minden nap ugyanúgy szeret. Hogy amikor felkelsz, akkor háladással nyitott ki a szemedet, és azt mondod, hogy igen, ez egy új nap, és Isten dicsőítem. És tudod, hogy Isten ereje benned van, a Szent Szellem veled van, az ő ereje benned él, és ez az erő nagyobb mindennél, és nagyobb minden problémánál, amivel aznap, vagy bármikor szembe tudsz nézni. Mégis miért van az, hogy sokszor nem így éljük az életünket? Azért, mert nem vagyunk elég magabiztosak az örömhírben, nem vagyunk elég magabiztosak az evangéliumban. Mert ha magabiztosak vagyunk, akkor elhisszük azt, hogy Isten képes átforralni bármilyen szituációt. És Isten él, és Isten szembe tud nézni bármivel, és bármivel, amivel mi soha nem tudnánk szembenézni. Mi keresztényeknek nem úgy kéne viselkednünk, mint idegeneknek, hogy így beleolvadunk a környezetünkbe, hanem pont fordítva. A kereszténység azt jelenti, hogy mi vagyunk azok, akik hatással vagyunk a környezetünkre, akik megváltoztatjuk a környezetünket. Egy ilyen keresztények vagyunk. Nem szuperhős keresztények. Okay? Lehet egy ilyen stílust is élni, egy ilyen éles stílus, de ez nem a megfelelő éles stílus, nem szuperhős éles stílusra van szükség, hogy néha ott vagyunk, és néha mindent beleadunk, néha meg semmit, hanem olyan keresztényekre van szükség, akik minden nap, minden egyes nap, minden hétköznap all in mindent beleadnak, és mindent felraknak egy lapra. Tudjátok, én nagyon szeretem mostanában egy pár évvel ezelőtt így megszerettem a house zenét. És mindig, amikor van egy parti, például tegnap is volt egy partink ott a Sasvári úton, mindig van egy ilyen parti, és mondták, hogy rakjak be valami zenét, hát a kedvenceimet beraktam. És ez nem mindenkinek tetszik. De tudjátok, de vannak, akinek tetszik, de tudjátok, nem érdekel. Tehát úgy vagyok vele, hogy magabiztos vagyok abban, hogy az a zene jó. És én ezt szeretem, és tudom, hogy ez jó. És magabiztosak vagyok ennél, mint hogy mit mondnak az emberek. Ez csak egy példa arra, hogy amikor az evangéliumról van szó, nem szabad az, hogy a környezetünk véleménye befolyásoljon bennünket az evangéliummal kapcsolatban. Nem szabad, tudjátok, akkor vagyunk magabiztosak, amikor valamit csinálsz, kilépsz, és kapsz egy visszajelzést a környezetettől, hogy oké, ez király. Amikor beraktam tegnap azt a zenét, voltak visszajelzések, akik azt mondták, hogy ez király zene. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ugye Ali? És igazából semmi probléma nincs ezzel csak azt akarom mondani, hogy a magabiztosságunk nagyon sokszor a visszajelzésekből jön. Próbálod élni a keresztény életedet, kimész a világba, és az a visszajelzést kapod, hogy ez hülyeség. De tudjátok mit? Amikor te magabiztos vagy, hatással leszel a környezetedre. Mert amikor én magabiztos voltam a house zenével, egy csomó ember megszerette. És egyre többen hallgatják. Ez az. És egyre többen szeretik. Miért? Mert magabiztos voltam benne. Ugyanígy van az evangéliummal, amikor kimész a világba, és magabiztos leszel az evangéliummal. Akkor azt mondják az emberek, hogy hú, ez király. Wow, ez király. Tudod miért? Csak azért, mert magabiztos vagy. Csak azért, mert magabiztos vagy az evangéliumban. Vannak olyan időszakok, amikor a kereszténység népszerű lesz, a gyülekezetünk népszerű lesz a városunkban, és lesznek olyan időszakok, amikor nem lesz népszerű. Lesznek olyan időszakok itt a KKV-vel kapcsolatban is, és erre előre mondom, hogy lesznek ilyen időszakok. És lehet, hogy megtapasztalsz ilyet, hogy lesznek pozitív visszajelzések a gyülekezetünkről, és lesznek olyanok, amikor negatívan beszélnek a gyülekezetünkről. És van, amikor negatívan beszélnek a kereszténységről, és van, amikor pozitívan. A Bibliában is voltak olyan időszakok, amikor a keresztények politikusok előtt beszéltek, és voltak olyan időszakok, amikor börtönben beszéltek. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nekünk meg kell értenünk, hogy az evangélium az nem, ez nem attól kell, hogy függjön, hogy milyen időszakon megyünk keresztül. Nekünk ugyanolyan következetes keresztényeknek kell lennünk, akik magabiztosak az örömhírben. És nem engedhetjük meg, hogy a környezetünk változtasson bennünket. Mi kell, hogy megváltoztassuk a saját környezetünket. És ez abból jön, hogy magabiztosak vagyunk. Charles Spurgeon írta a következőt. Az evangélium olyan, mint egy oroszlán. Nem kell, hogy megvédd, egyetlen dolgot kell tenned, hogy megengeded, hogy elengeded, és az majd megvédi saját magát. És ez egy nagyon nagy igazság. Nem kell, hogy megvédd az evangéliumot. Csak el kell, hogy engedd, és most saját magát meg fogja védeni. Nem kell, hogy megvédd magadat. Isten majd meg fog védeni. Csak legyél magabiztos. És csak mondd el. Csak mondd el. Misszió. Erről szól a gyülekezetünk. Misszió. A kereszténység nem egy hullám, nem egy divat, ami néha bejön a divatba, divatba jön, van, amikor kimegy a divatból, hanem a kereszténység, az evangélium 2000 éve ugyanaz, mióta Jézus Krisztus feltámadt. És azóta milliók és milliókhoz jutott el a hír. És milliók tértek meg, és ezután is még milliók fognak megtérni, ha mi elég magabiztosak vagyunk. És hiszem azt, hogy erre a városra is Istennek van terve. Csak magabiztosnak kell lennünk, és ki kell mennünk. És meg kell engednünk, hogy az evangélium csinálja a saját dolgát. Isten evangéliuma. A negyedik lépés, hogy hogyan válhatunk egy all-in keresztényekké. Fel kell ajánlanod magadat az örömhírnek. Fel kell ajánlanod magadat az örömhírnek. Ez 1 Korintus 9, 24, 27. Tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmezem, és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. Amiről ez az ige szól, az az, hogy ha nem raksz fel mindent az edzésem, akkor nem fogsz mindent beleadni a verseny napján sem. Ha nem raksz fel mindent a privát életedben, sosem fogsz mindent felrakni publikusan. Ha nem raksz bele mindent a felkészülésbe, akkor sosem fogsz mindent belerakni az előadás napján. Ha nem adsz bele mindent a kicsibe, nem fogsz belerakni mindent a nagyba. Ha nem adsz bele mindent, mikor senki sem figyel, nem fogsz beleadni mindent, amikor mindenki figyel. Amikor elkötelezzük az életünket Krisztusnak, amikor itt a negyedik dologról beszélünk, ha felajánljuk magunkat Krisztusnak, felajánljuk magunkat, akkor ez egy felkészítést igényel, egy tréninget igényel. És a tréning, ez a felkészülés elvezet a végső célunkig. Oké? Okay? Szóval szükség van egy tréningre, aminek a következménye az, hogy ez fog elvezetni a jövődbe a végcélodig. Mi a végcélod? Mi az az álom, amit Isten a szívedbe helyezett? Mi az a vágy, ami benned van? Lehet, hogy ez a vágy az, hogy például Isten valami óriási áttörést és ébredést hozzon a munkahelyeden. Lehet, hogy az a vágy a szívedbe, hogy az osztályodat átformálja Isten. Lehet, hogy egy emberért imádkozol, vagy egy családtagokért, egy barátodért. Már régóta. És az a vágyat, hogy Isten ott megmutatkozzon, és valami hatalmasat tegyen az életébe. Az a kérdésem, hogy tréningeled-e magadat? Van-e felkészülés? Mert a felkészülés vezet el minket a végső célig, a végcélig. A tréningeled-e magadat? A mindennapi szokásaid formálják a jövődet. Ha én minden nap megennék egy Big Mac-et, akkor 10 év múlva a jövőmben úgy néznék ki, mint egy Big Mac. Ugyanígy a mindennapi szokásaid fogják formálni a jövődet. Mit teszel minden egyes nap, hogy megtaláld a jövődet? Ez nem egy alkalomtól fog függni, nem egy nagy eseménytől fog függni, hanem a mindennapi életedtől, a hétköznapi életedtől, hogy minden egyes nap mindent felraksz egy lapra, és azt mondod, all in. Ettől fog függni. Tudjátok, ezt csak azért mondom, mert nagyon sokszor nagy álmaink vannak, de ahhoz, hogy ezeket megvalósítsuk, és ahhoz, hogy ezeket elért, ez meg kell tenned minden nap. Azt, hogy minden nap beladsz. All in-t. Tehát mindent. Minden nap beladsz. Mindent. Nem csak bizonyos napokon, nem csak vasárnaponként. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök. Amikor nehéz, amikor nem érzed úgy, amikor problémáid vannak, akkor is beladsz mindent. És mert tudod azt, hogy ez fog felkészíteni a jövődre. Mert tudod azt, hogy ez a szokás formálja majd a jövődet. És ez fog elvezetni a végső célodig. Szeretnék bátorítani benneteket, hogy legyünk olyan emberek, akik minden nap beleadunk. És olyan emberek, akik minden nap eldöntjük azt, hogy futunk ezért a célért. Ugyanúgy, ahogy Pál ebbe az igében mondja. Oké, szóval ajánd fel magadat az örömhírnek. És végül az ötödik, az utolsó lépés. Adj dicsőséget az örömhír teremtőjének, Istennek. Adj dicsőséget Istennek. Oké, szóval az első az az volt, hogy meg kell értened az örömhírt, a második legyél szerelmes az örömhírbe, a harmadik magabiztos legyél az örömhírbe, a negyedik ajánd fel magadat az örömhírnek, és az ötödik adj dicsőséget az örömhír teremtőjének. Mi a gyülekezetbe Isten dicsőségért teszünk dolgokat. Istennek adjuk a dicsőséget, és teljesen mindegy, hogy milyen pozícióban vagy, lehet, hogy mikrofon van a kezedben, lehet, hogy székeket pakolsz, lehet, hogy zenélsz a színpadon, lehet, hogy felszolgálsz valamit éppen, valami házi csoporton, teljesen mindegy. Mindenben Istennek tudjuk adni a dicsőséget, és úgy dönthetünk, hogy neki adjuk a dicsőséget. Csak szeretném zenészeknek nektek azt mondani, hogy ne engedjétek meg, hogy a hírnév elragadjon benneteket, hogy elragadjon minket. Mert nem a hírnévért csináljuk, nagyon sokszor nem a hírnévért csináljuk. Vannak keresztények, és vannak keresztény együttesek is, akik a hírnévért csinálják. De amikor itt vagyunk a gyülekezetben, akkor ezt nem a hírnévért csináljuk, hanem nem a saját hírnevünkért, hanem Jézusnak a hírnevért, és ez a nagy különbség. Istennek a dicsőségért csináljuk. És van egy ige a Zsoltárok 108-105-ben, amit most nem akarok végigolvasni, de ez az ige gyakorlatilag arról szól, hogy Dávid folyamatosan megköszöni Istent imádja, és Istennek adja dicsőséget. Szeretném, hogyha ezt a három dolgot csak megjegyeznétek, hogy minden nap, amikor felkelsz, adj hálát, imádd Istent, és adj dicsőséget Istennek. És erről beszélt a Zsani is a dicsőítés közben, hogy két időszakban, vagy két helyzetben adhatunk Istennek dicsőséget. Akkor, amikor úgy érezzük, és akkor, amikor nem érezzük úgy. Szóval, amikor nehéz, és amikor könnyű. Amikor mélyen vagy, és amikor magasan vagy. Én a héten nagyon beteg voltam az egyik nap, és nagyon-nagyon rosszul voltam. De azt mondtam, egy idő után felálltam, és azt mondtam, hogy dicsőítlek Istenem, és köszönöm, és tudom azt, hogy te meg tudsz gyógyítani, és tudom, hogy te nagyobb vagy, és neked adom a dicsőséget. És utána elmentem a patikába, vettem gyógyszert. De ez volt az első. Istennek adtam. Pedig nagyon rossz volt, alig aludtam éjszaka, nagyon, nagyon nehéz volt. De tudjátok, így van az életünkben is. Csak adj hálát, imádd Istent, és adj neki dicsőséget. Lehet, hogy azt mondod, de most rúgtak ki a munkahelyemre. Adj hálát, imádd Istent, adj neki dicsőséget. De hát most ment szét a házasságom, vagy a családom. Adj hálát, imádd Istent, adj neki dicsőséget. Amikor felhívtam két hete a Márkot, pont előző nap halt meg a Joyce-nak az apukája csontrákban. Évek óta imádkoztak érte, és mi is sokszor imádkoztunk értük. És amikor megkérdeztem, hogy hogy van, akkor azt mondta, hogy hálásak vagyunk Istennek. Mi? Hálásak? És hálásak voltak. És pozitívak voltak, és reményteljesek voltak. És ilyet még sosem láttam, pedig tudom azt, hogy nagyon-nagyon nehéz lehetett nekik. És tudom azt, hogy nem volt könnyű ezt kimondani, és nem volt könnyű Isten dicsőíteni ezekben az időszakokban. De azt mondták, hogy hálát adunk, imádjuk Istent, és dicsőséget adunk az ő nevének. Bármin mész keresztül, akár jó dolog, akár rossz dolog, adj hálát, imádd Istent, adj neki dicsőséget. A Lukács 7-ben van egy történet egy asszonyról, aki egy bűnös asszony volt, és a farizeusok nem szerették. Egy bűnös asszony volt, és lenézték a vallásos emberek. Hogyha elolvassátok a történetet, olyan dolgokat tett ez a hölgy, ez a nő, ami miatt nagyon elítélték. Ma is találkozunk nagyon sokszor olyan emberekkel a gyülekezetünkön keresztül, vagy a barátainkon keresztül, akiket elítélhetnénk, mert olyan dolgokat tesznek. De valami történt, valami nagyon érdekes történt. Ez az asszony végigment minden ezen az öt lépésen, és ő egy all-in keresztény volt, egy all-in személy volt, mindent beleadott, mindent felrakott egy lapra. Azt írja a Biblia, hogy odament, megfogta a legdrágább olajat, amit csak tudott venni, odament Jézus lábaihoz, és elkezdte Jézus lábát megönteni, meglocsolni. A legdrágább olajat ráöntötte a lábaira. Ez a legnagyobb alázatnak és felajánlásnak a szimbóluma volt abban az időben. Ezzel azt mondta ez az asszony, hogy itt van minden, minden az egész életem. A legdrágább dolgaim, a legdrágább kincsem itt van, neked adom. Felajánlom neked a legnagyobb kincsemet. És miért tette ezt? Mert ismerte az evangéliumot, az örömhírt. Tudta, mit jelent ez. Mert ez az asszony volt az, akit Jézus megmentett egy pár fejezettel korábban a farizeusoknak a megkövezésétől. Tudta, mi az a kegyelem. Tudta, hogy mit jelent kijönni, és a semmiért Isten megkegyelmez neki. Nem azért, mert ő valamit tett, hanem azért, mert Isten szereti. Pontosan tudta, mi az evangélium. Tudta. Gyülekezet tudta. Ez nem egy vallásosság. Az evangélium nem az, hogy mi megteszünk valamit Istenért, hogy ő megkegyelmezzen. Az evangélium arról szól, hogy semmit nem hozunk. Semmit. Semmilyen dolgot nem tudunk adni az ő kegyelmért. És ő mégis lehajol, és felemel, és megkegyelmez. Ez az evangélium. És ez az asszony ismerte, tudta, hogy mi az evangélium, és szerelmes volt az evangéliumba. Szerelmes volt az örömhírbe. Ott volt a szíve, a gondolatai, az ideje. Mindene ott volt. és magabiztos volt az örömhírbe. Tudjátok miért? Mert amikor oda próbált menni Jézushoz, próbálták leállítani, próbálták azt mondani Jézusnak, hogy figyelj, ez egy bűnös asszony, de ez az asszony nem érdekelte. Nem érdekelte az embereknek a véleménye, hogy mit mondanak róla. Azt mondta, hogy nem érdekel, én akkor is oda fogok menni, és meg fogom kenni Jézusnak a lábát. Mert magabiztos vagyok ebben. És végül mit tett? Lehajolt, és oda szánta az életét. Felajánlotta az életét az örömhírnek. És végül dicsőítette az örömhírt. Dicsőített az örömért. Hoztam nektek egy ilyen pókerszettet. Tegyük fel, hogy most játszunk pókert, oké? Okay? Tudom, hogy sokan játszottatok pókerrel már, és ugye kiosztanak mindenkinek kártyákat, és minden körbe új kártyákat raknak le az asztalra, attól függ, milyen pókert játszunk, de a lényeg az, hogy tegyük fel, hogy hárman játszunk az asztal körül, és mondjuk Tomának van egy párja, ez most nem pár, de tegyük fel, hogy van párja. Tegyük fel, hogy a bundinak van három királya. Oké? Okay? És amikor megnézem az én lapjaimat, akkor rájövök, hogy wow, nekem Royal Flush-om van. Ez nem annyi. Ami, aki tudja, pókerben ez a legjobb kártya, ami csak létezhet. Ennél nincsen jobb. Ennél nincsen jobb kártya. És oké, okay, mondjuk a Toma megfújja a zsetonjának egy részét, nem az egészet, nem is a felét, egy keveset, mert azért nem rossz egy pár, oké? Okay? Nem rossz. És valamennyit bedob az asztal közepére. Jön a bundi, azt mondja, nem rossz, három király azért ez nem rossz. De nem adok bele mindent, nem rakom bele az összes zsetonomat, csak belerakom mondjuk a felét. Oké, okay, itt a fele. És akkor hozzám ér kör, akkor azt mondom, hogy fú, nálam van a legjobb lap. A legjobb. Ezért megfogom az összes zsetont, ami csak nálam van. Mindent. És felrakom erre az egy lapra. Miért? Mert magabiztosan tudom, hogy ennél jobb kártya nem létezik, és nincsen. Amikor megértjük azt, hogy Jézus Krisztusnál, Jézus Krisztus az nem csak egy jó ember volt, nem csak egy pár. Jézus Krisztus nem három király, hogy tett pár jó csodát, és wow, király. Hanem Jézus a legjobbak legjobbja volt. A legjobbak legjobbja. Amikor megértjük ezt, hogy Jézus a legjobb. Nincs nála jobb, nincs nála erősebb, nincs nála erősebb lap. Akkor azt mondjuk, hogy oké, itt van az egész életem, és felrakom az egészet. Minden egyes zsetont az utolsóig. Ezt jelenti az all-in. Ezt jelenti Krisztusnak all-int adni. Ezt jelenti Krisztusra felrakni az egész életünket. Ezt jelenti. Írtam egy all-in himnuszt a KKN-nek. All-in himnusz a KKN-nek. És szeretném, hogy a dicsőítő csapat visszajönne közben a színpadra. És csak miközben olvasom ezt a himnuszt. Szeretném, hogyha felállnánk, oké? Okay? És azt mondanánk, hogy oké, okay, elkötelezem magamat, és csak azt mondjuk, hogy ez lesz az én himnuszom, ez lesz a KKN-nek a himnusza, ez lesz mi otthonunknak a himnusza. Oké, okay, készen álltok? Nem énekelni fogunk. De majd utána fogunk azt is. Így szól. Elkötelezzük magunkat, hogy híressé tesszük Jézus nevét Fehérváron. Mindannyiunkban megvan a Szent Szellem ereje. Felajánljuk magunkat, és felkészülünk. Már kiléptünk hitben, meghoztunk döntéseket, Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, és igen, eldöntöttük, hogy mindent egy lapra helyezünk. All in. Nem nézünk hátra, nem lassulunk le, nem fordulunk vissza, a múltunk megbocsátva van, a jelenünknek van értelme, a jövőnk biztos. Leszámolunk örökre a sekélyes élettel, a kis tervekkel, szánalmas vallásossággal, szintelen álmokkal, kis látással, hétköznapi beszéddel, kis stílű adományokkal, és mindent felrakunk egy lapra. Nem fog motiválni bennünket a pozíció, az előléptetés, a népszerűség. A jelenben élünk, hitből tanulunk, türelemmel szeretünk, ima által élünk, erő által vagyunk ismertek. Mindent felrakunk egy lapra. A helyünk meg van alapozva, a célunk mennyből jövő, az utunk keskeny és néha nehéz, de a vezetésed megbízható. A missziónk egyértelmű. Igen, gyülekezet, KKE, ha nem hallottátok volna, mi egy misszión vagyunk. Egy misszión vagyunk. Nem fogjuk megunni, nem kötünk kompromisszumot, nem bátortalanunk el, nem fordulunk vissza, nem hezitálunk megtenni dolgokat, nem fogunk félni áldozatokat hozni, nem fogunk alkut kötni az ellenséggel, nem fogjuk a népszerűség útját választani, nem engedjük be az életünkbe a középszerűséget. Nem adjuk fel, nem fordulunk vissza, nem fogjuk be a szánkat, addig, amíg nem hirdettük, nem álltunk ki, és nem végeztük be Krisztus küldetését. Addig csináljuk, amíg ő vissza nem jön. Isten tanítványai vagyunk, és az ő örömhírét hordozzuk. Mindent felrakunk egy lapra. És hogyha egyetértettek ezzel, akkor kiáltsuk együtt, hogy all in. All in. Dicsőítsük Isten tovább.